De most mégis az én bemutatkozásom után egy másik kezdést fogunk hallani, és majd utána elmondom, hogy miért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit! Önök a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület műsorát hallják a teremtett világ védelméről. Sipka Júlia vagyok, a mai adás műsorvezetője, a Naphimnusz Egyesület elnökségének tagja. Várjuk kérdéseiket, megjegyzéseiket Facebookon vagy elektronikusan az info@teremtésvedelem.hu címen, vagy postai leveleiket a Mária Rádió címére. Hívjanak, keressenek bennünket!
Ez a bemutatkozás, ez a bejelentkezés majdnem pontosan egy évvel ezelőtt, 2016. októberében hangzott el ugyanebben a műsorban, és ezt a hangot sajnos már nem hallhatjuk többé. Dr. Sipka Júlia, aki többször számos alkalommal vezette ezt a teremtésvédelmi műsort, múlt szombaton teremtőjéhez költözött hosszú betegség után, amit nagy türelemmel viselt, nagy szeretettel, végül legyőzte ott a betegség, nincs már köztünk. A Naphimnusz Egyesület számára ez az év úgy tűnik, nem tudjuk miért akarja Isten, de a gyásznak az éve. Még nagyon jól emlékezhetnek hallgatóink is, akik talán nem is ismerték személyesen, hogy pont fél évvel ezelőtt, majdnem, még nem is egész fél évvel ezelőtt távozott ebből a világból Rohály Gábor, egyesületünk elnöke, és most 6 hónappal később, július. Az egész egyesület nagyon érzi az ő hiányát. Mindenki, aki ismerte, nyilván a szerettei is, de mi is, akik a teremtésvédelem ügyéért már régóta együtt próbálunk cselekedni az egyházban, hiszen Júli nem csak a kezdettől fogva tagja volt az egyesületnek, nem csak arról van szó, hogy nagyon sok minden az ő részvételével valósult meg, hogy az első pillanattól fogva benne volt az alapítók között az egyesület létrehozóinak csoportjában, hanem arról is, hogy valamiképp, hát mondhatjuk így, most úgy érezzük, hogy az összefogója az anyja volt sok mindenben az egyesületnek. Nagyon sok mindent összefogott, összerendezett, összeszeretett a lényével, a kedvességével, a figyelmességével, bölcsességével, azzal, hogy mindig a jóra figyelt, ahogy egyikünk most így a halál kapcsán megfogalmazta. Ő mindenben mindig a jót vette észre, mindig örülni tudott annak, ami sikerült, és mindig bőkezően tudott adni. Nem csak fizikai dolgokat, hogyha például arra gondolunk, hogy milyen tevékenyen részt vett a csapdi kertnyitásban, vagy a fótiban, és ott mennyi mindent tett, mennyi aktivitást, mennyi konkrét kézzelfogható ajándékot kaphattak az ő kezéből azok, akik ott jelen voltak. De ennél sokkal többet, a bölcsességet, a figyelmet és a szeretetet is ajándékozni tudta. És emellett, eközben nagyon komoly, aktív szellemi munkát is végzett, hiszen ez az előbb említett csapdi kertnyitás, meg a fóti, a Naphimnusz Egyesületnek a gyümölcsész programjának a kidolgozása szellemileg is, nem csak szervezésileg, hanem szellemileg is valamiképp az ő kezében volt, az ő cselekvésének a gyümölcse volt nagyon nagy részben. Ő nélkül nem jöhetett volna létre. És mindig is szívén viselte, hogy ezt az egyesület vigye tovább, ezt a feladatot. Akkor is, amikor már ő az utóbbi hónapokban, fél évben nem tudott ebben aktívan részt venni, akkor is képviselte, hogy ez egy nagyon fontos feladat, hiszen egy konkrét gyakorlati cselekvés, egy gyakorlati tevékenység, amivel az egyesület segíthet a világnak, az embereknek, az országnak, a társadalomnak, ahogy ezt a Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület célkitűzése is kimondja, hogy a magyar katolikus közösségek teremtésvédelmi tudatosságának növelése, minél szélesebb körrel együttműködve, az egész társadalom javára. Emellett viszont még egy dolgot meg kell említenünk Juliról, hogy miközben nagyon sok aprósággal, figyelmességgel, szeretettel, a jó észrevételével szolgálta a közösséget, és miközben szellemi munkával részt vett akár ennek a koncepciónak, a gyümölcsész koncepciónak a kidolgozásában, komoly koncepcióalkotó, akár sok energiát igénylő összejöveteleken résztvéve. Eközben pedig mindig nyitott volt az újnak a megismerésére, a tanulására is. Nagyon aktívan vett részt a Naphimnusz műhelyben, ami a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a Naphimnusz Egyesület közös projektje. És ott mindig lehetett érezni, hogy egyfelől szinte szívja magában azt, amit ott el lehet sajátítani, amit egymástól tanulhatunk. Nagyon ráérzett arra a fajta közös keresésre, ami ennek a Naphimnusz műhelynek a tulajdonsága, ahol tudnélik olyan emberek, akik aktívan elkötelezettek a környezetvédelem, a teremtésvédelem, a fenntarthatóság iránt, ilyen emberek szeretnének időről időre leülni, és a dolgok mögé is nézni, és megkeresni azt, hogy mi mozgatja őket igazán, mi áll a háttérben, mi van a aktív cselekvés mögött, mint összefogó szempont, összefogó erő, összefogó képesség. De ugyanakkor adni is tudott, nagyon, nagyon bölcs, egyszerű, de bölcs meglátásokkal tudta előre vinni ezt a közös keresést. Tehát nem csak tanult, jegyzetelt, sokszor még vissza is mondta azt, ami az előző alkalmakon elhangzott, hanem közben tudott adni is, ezen a szinten is, tapasztalatából, érettségéből, az életének a leszűrt, átgondolt tanulságként megértett eseményeiből. Ehhez tehát most búcsúznunk tőle. Október 25-én, kedden délután 3-kor lesz a búcsúztatása a Krisztus Király kápolnában Budapesten. Reméljük, hogy ahogy itt a Földön a nagy terüvel vett részt a gyümölcsész programban és minden egyébben, most már mondhatjuk így, hogy a mennyei gyümölcsész programnak a boldog részvevője lehet, adja meg neki az örök nyugodalmat, ami üdvözítünk, Urunk Jézus Krisztus. Az elközelmúltban sokféle tevékenység zajlott, amely közelről érinti a teremtésvédelem ügyét. Az egyik, amiről ugye már előző adásunk végén is szót ejtettünk, hogy érdemes várni rá, érdemes készülni rá, és említettük, hogy még az utolsó pillanatban is be lehetett kapcsolódni, ez a teremtés hete, ami a magyarországi keresztény egyházak közös szervezése a szeptember és október átmenő hetében, és erre jelent meg ugye egy füzetünk, ami az internetről is letölthető volt, ökológiai megtérés címmel, arról az igéről, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Még nincsenek meg az összegyűjtött adataink, még nem tudjuk, hogy egész pontosan hol mindenütt mit tettek ebben az ügyben, de azt tudjuk, hogy nagyon sok közösség, protestáns, de katolikus közösségek is letöltötték, illetve kérték ezt a füzetet. Mi konkrétan arról tudunk egészen közelről, hogy a Naphimnusz Egyesülettől Szegeden egy nagy csapat, egy primária közössége kérte ezt a füzetet, és hát nagyon sokat el is vittek belőle, és nagyon sokat érdekel. Reméljük, hogy ez a füzet nem csak a hétre volt alkalmas, hanem sokaknak jelenthet segítséget a továbbiakban is, használni, forgatni tudják, mint ahogy az előző évek füzeteit is. Most egy kis zenével szeretnénk egy pici lélegzetet venni, és aztán folytatjuk reményeink szerint egy meghívott vendége. Amit említettem, több fontos esemény is történt mostanában a teremtésvédelem terén. A teremtés hete végén volt egy külön megemlítendő nagy esemény, szeptember 30-án a 72 tanítvány mozgalom által szervezett nagy konferencia a Bálnában, a budapesti nagy kongresszusi helyszínen. Erről majd egy külön adásban szeretnénk még többet mondani, de most közben megérkezett a stúdióba mai vendégem, akit nagy szeretettel köszöntök, és reméljük, hogy a hang is majd hamarabb helyreáll. Isten hozta Takács Sánta András, ökológust, aki ennek a műsornak a vendége. Isten hozott.
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Az oka annak, hogy most meghívtuk, az az, hogy a közelmúltban megjelent két olyan könyv, ami az ő nevéhez köthető. Az egyik az egyik könyvnek az a címe, hogy Építő kockák egy új világhoz, ökológia, közösség, boldogulás helyben. Ebben ugyan nem vagy rajta szerzőként, de azért a belső címben már ott van, hogy Takács Sánta András és munkatársai írták. A másik pedig kifejezetten a te könyved, a közlegelő komédiája címmel, a közösségek újra felfedezése, mint kiút az ökológiai válságból. E két könyv kapcsán szeretnénk beszélgetni, de először azt kérném, hogy mondd el, hogy pontosan mi mindent is csinálsz te, mert én csak annyit mondom, hogy ökológus, de azért ennél sokkal több és sajátosabb dolgokat csinálsz.
Hát akkor tényleg csak röviden. Én főállásban az ELTE-n vagyok, az ELTE docense vagyok, és ott a társadalomtudományi és a természettudományi karon is tanítok. A társadalomtudományi karon van egy humán ökológia mesterszak, annak vagyok a vezetője. A természettudományi karon pedig környezettan alapszakosokat tanítok főleg, de nem csak. A terület, amivel én foglalkozom, az ember természet átalakító tevékenysége, ennek a hatásai, környezeti problémák, az éghajlatváltozástól kezdve fajkihalásokon keresztül nagyon sok minden, és hát leginkább az, hogy mit tehetünk ez ellen. És hát nyilvánvaló egy ilyen téma a társadalomtudomány és a természettudományi karon is egyaránt releváns, hiszen itt a társadalom természet átalakító hatásáról van szó, meg a visszahatásokról. És emellett, az egyetemi munkám mellett, bár a kettőt nem tudom igazából szétválasztani, szakmai vezetője vagyok egy kisközösségi program elnevezésű kezdeményezésnek, amelyet mi úgy definiálunk, hogy kutatási és akcióprogram, tehát egyből látható az elnevezésből, hogy megvan ennek a tudományos része is, és kutatásokat is végzünk, és az előbb általad említett új könyv, sőt mind a kettő igazából ezeken a kutatásokon alapszik, tehát a közlegelő komédiája és az építőkockák egy új világhoz, illetve hát ez egy akcióprogram is, amiről majd talán később egy picit beszélgetünk, ami azt is jelenti, hogy nem csak azt próbáljuk megnézni, hogy mi van a világban, hanem azt is, hogy hogyan lehetne változtatni, új társadalmi kezdeményezéseket segíteni, és itt most egészen konkrétan helyi öko közösségek segítéséről van szó. Ezt tűztük ki célul, ez a kisközösségi programnak a fő célja, hogy minél több ilyen helyi öko közösség jöjjön létre Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében.
A hallgatóink már, ugye, akik évek óta már hallgatják ezt a műsort, ha vannak ilyenek most ugye a vonalban, akkor ők már hallhatták ezt a kifejezést nyilván, hogy öko, meg azt is, hogy természetvédelem, meg környezetvédelem, meg teremtésvédelem, meg fenntarthatóság, de azért lehet, hogy egy ilyen szóösszetétel, hogy ökoközösség, ez meglepően hangzik, és nem biztos, hogy tudják, hogy mire gondoljanak. Például lehet, hogy valaki elkezd gondolkozni, hogy én ökoközösséghez tartozom, vagy nem. Hát mi alapján tudja eldönteni az illető?
Abszolút jogos kérdés, miközben beszéltem róla, akkor rögtön már gondoltam is, hogy definiálni kellene. Tehát az ökoközösség az egész egyszerűen annyit jelent, és helyi ökoközösségekről van itt szó elsősorban, hogy emberek alulról szerveződően összefognak, és miután felismerték azt, hogy milyen pusztító hatással vagyunk sok tevékenységünkkel a világra, ezen igyekszünk változtatni valamit. Most elkülönítenék egyből olyan ökoközösségeket, és nyilván ebből van a több, akik egyetlen témára állnak rá. És ez is nagyon jó, például amikor összefognak emberek, és egy úgynevezett bevásárló közösséget alakítanak, azt mondják, hogy megismerkedünk, kapcsolatot teremtünk helyi településünk környéki jellemzően városkörnyéki termelőkkel, és akkor tőlük szerzem be az élelmemnek, az élelmünknek egy részét legalább. Helyi nem utazik annyit, nincs olyan környezetterhelése a szállításnak, és ráadásul megbízható forrásból származik, jó esetben ökológikus gazdálkodásból. Tehát vannak ilyen közösségek is, ami már egy haladóbb szint, ilyenből nincs is sok Magyarországon, körülbelül egy fél tucat működik jelenleg, legalábbis amelyekről tudomásunk van, de nem sok lehet, amiről nincs tudomásunk. Pedig komplexebb ökológikus életformát próbálnak kialakítani, tehát nem csak az élelemről van szó, vagy nem csak egy-egy területéről az életnek, hanem a teljes életüket próbálják ezek a közösségek ökológikusan élni, és egymást segíteni a közösségtagok abban, hogy ez sikerüljön. Természetesen ebbe a kategóriába tartoznak az ökofalvak egyrészt, ilyenek is vannak Magyarországon. Én azt gondolom, hogy 3-4 szószoros értelmében vett ökofalu van, amelyik, azt mondhatjuk, hogy működik. Ennél egy picivel többről tudnak az emberek, de hát nem mindegyik tekinthető igazán ökofalunak. Illetve vannak olyan ökoközösségek is, ahol egy adott településen a közösségtagok szétszórva élnek, de ennek dacára a közösség létezik, és próbálhatni a településen. Az ökofalu az ha lehet azt mondani, az egy nehezebb, még nagyobb elköteleződést kívánó szintje ennek a közösségnek, mert ott tényleg egy szoros együttélés van. Ezeknél a, most idézőjelben, szétszórt közösségeknél, amelyeket utóbb említettem, ezeknél viszont kevésbé szoros maga a közösség, de ennek ellenére beszélhetünk közösségről. De ez az előnye is, hogy kevésbé szoros, nem igényel olyan elköteleződést, és ezt a fajta ökoközösséget bárki csinálhatja a lakóhelyén, tehát ehhez nem is feltétlenül kell elköltözni, ezt még a nagyvárosban is lehet csinálni.
Tehát akkor ez az utóbbi értelme, ez a személyes közösség vállalás formája. Tehát közösséget vállalunk egymással valamilyen cél, vagy eszme, vagy háttérben álló érték mentén. Ezt jelenti a közösségnek ez a fogalma.
Igen, egy picit még ennél is erősebbet. Tehát nem csak, hogy közösséget vállalunk, hanem közösségben élünk valamilyen szinten. Uh-huh.
Igen, itt mondjuk én most ugye egyházi oldalról halva, én a kommunió, azaz közösség fogalmával gondolkodom, és ott szoktuk ezt megkülönböztetni, hogy nem csak az közösség, amikor szigorúan egy helyen vagyunk mindig, hanem az is közösség, amikor akkor is egymással együtt cselekszünk, amikor nem vagyunk éppen kontaktusban.
Igen, ez abszolút ide tartozik, és nagyon fontos, azért tartom fontosnak azt a jelzőt, hogy helyi ökoközösség. Nagyon klassz, mikor ilyen virtuális közösségek létesülnek ökológiai témában, sok nagyon klassz példa van, de az mégiscsak egy gyengébb közösség. Nincs olyan elköteleződés, mint amikor rendszeresen, nem vagyunk folyton egy helyen, de rendszeresen viszonylag sűrű időközönként találkozunk, és akkor egymás szemébe nézünk, felelősséget vállalunk egymásért, tehát ez egy mélyebb elköteleződés. De éppen ezért mi ezekkel, és nagyon fontos az a jelző, hogy helyi, ezekkel az ökoközösségekkel foglalkozunk, ez maximum egy járásnak a szintje. Uh-huh. De hát ugye egy nagyvárosban inkább egy település résznek a szintje. De máskülönben olyan fizikai távolság van, hogy ez a rendszeres személyes kontaktus, ez nem tud kialakulni. Most emellett, hogy van egy rendszeres személyes kapcsolat, nyilván van egy közös értékrend, egy közös gondolkodásmód, egy hasonló gondolkodásmód a közösségtagok között, és nagyon fontos még az, hogy legyenek közös célok. Itt jelen esetben elsősorban ökológiai célokról van szó, ezen közösségeknél, amelyekkel mi foglalkozunk, de azért azt szeretném hozzátenni, hogy egy ilyen ökoközösség egy csomó más társadalmi problémára is választ tud adni, és meg is fordíthatom, hogy más társadalmi problémára, annak orvoslására létrejött közösség is képes fölvenni az ökológiát elvileg. Sajnos Magyarországon még mi ilyennel nem találkoztunk, de képes lehet ezt a vonalat fölvenni úgymond a repertoárjába, tehát erre is odafigyelni. Annak dacára, hogy eredetileg másra alakult.
akkor itt hadd egy fel a kérdést, hiszen ez nekünk ugye, most a Mária Rádióban beszélgetünk, és itt ez egy nagyon izgalmas kérdés, amit most mondtál. Tehát, hogy más céllal, más fókusszal létrejött közösség is képes a repertoáriába fölvenni ezt, mint célt, sőt, ugye a könyvedben azt is írod, hogy elképzelhető, hogy egy közösség más célok mentén cselekszik, de észrevétlenül elkezd környezetkímélő módon cselekedni, mert az egyéb más céljai ezt mint egy mellékhatásként magukkal hozzák. Na most ugye az egy nagyon érdekes kérdés, hogy például egy hívő közösség, amelyik ugye más céllal jött létre, viszont mondjuk, ha katolikus közösségről van szó, akkor a pápája azt mondta neki most 2 éve, hogy ezzel bizony foglalkozni kell, hogy ezt mennyire látod lehetségesnek, vagy milyen lépéseket látsz ehhez szükségesnek, hogy mondjuk egy keresztény közösség, ugye itt az is kérdés, hogy persze ott mit értünk közösségünk, hogy egy plébánia közösség, az nem járásszintű, viszont mindenkit magában foglal, elkezdjen valamilyen módon ilyen irányban cselekedni, vagy erre a névre méltóvá válni, vagy nem is tudom.
Hát sok minden eszembe jutott most erről, amit mondtál. Először is, akkor hadd mondjak végre egy konkrétumot, és erre is utalhattál talán. Van például egy olyan ökofalu, de nem is hívják magukat ökofalunak, inkább élőfalunak szeretik nevezni, de egy ökofalu kívánalmait is kielégítik. Somogy megyében Visnyaszéplakon, amely élőfalu most már 25 éve működik, és mondhatjuk azt, hogy minden nehézségük dacára, mert nehézségük persze bőven akad, jól működik, stabil, sőt egyre bővülő létszámot láthatunk az esetükben. Na és ők elsősorban, nem is mint vallási közösség, hanem inkább egy ilyen a magyar paraszti hagyományokat őrző közösség jöttek létre. Megvolt az ökovonal náluk, tehát ez ott volt kimondva is már a kezdetek kezdetétől, de nem ez volt a fő, nem a zöld szempontok voltak az elsődlegesek, hanem inkább a hagyományőrzés, és hát emellett ezekhez a hagyományokhoz hozzátartozik az is, hogy vallási közösség is vagyunk. Most ezt nem mondom, hogy maradéktalanul megvalósul Visnyaszéplak esetében. Néhány kivétellel mindenki keresztény, nagy többség egyébként katolikus, most már más felekezetek képviselői is azért viszonylag szép számmal vannak, és azt se lehet mondani, hogy ez most tökéletes harmóniában létezik ott egy közösség, de ennek ellenére azt viszont lehet mondani, hogy a vallás az fontos, és átszövi az életüket, a legtöbbjük életét, és az egymáshoz való viszonyt, és az egyáltalán a mindennapjaikat, a cselekedeteiket. Tehát egy fontos része az életüknek, akkor is, ha nem mindenki jár el a liturgiákra egyöntetően, és vannak vallási nézetbeli különbségek is köztük, tehát természetesen ez nem akarom rózsaszínre se festeni, ezt csak azért mondom. Tehát ez egyik, ami felmerült, hogy van erre konkrét példa, és ez Visnyaszéplak példája. A másik, ami felmerült, hogy azért egy plébánia közösség azért az, hát a mi definícióink szerint az esetek többségében, amennyire én látom, az nem közösség. Tehát attól, hogy pusztán attól, hogy mi egy térben tartózkodunk, és ugyanazt a misét hallgatjuk, és veszünk részt rajta vasárnaponként, az még önmagában nem közösség. Tudom jól persze, hogy szerencsére számos plébánia közösség sokkal többről szól, és sok helyen valódi közösségek is kialakulnak, de nagyon sokszor meg nem. Tehát ezt önmagában egy kicsit, itt picit mérges is szoktam erre lenni, hogy a közösség szót, és pont azért, mert ezzel foglalkozunk, kicsit devalváltuk azzal, leértékeltük azzal, hogy nagyon sok mindenre ráhúzzuk, ami hát például ez az eset is, de ennél rosszabb eseteket is tudok mondani, tehát amikor az Uberre azt mondjuk, hogy ez egy közösségi vállalkozás, hol van ott közösség a szó eredeti értelmében, ami a magyar értelmező kézi szótárban található értelme a közösségnek, és sajnos a plébánia közösségek sem elégítik ki ezt az értelmező szótárban található definíciót sok esetben. Nagyon jó lenne, ha errefelé haladnának, és akkor, ha itt lennének valódi közösségek, ezek az ökológiai szempontok is könnyebben fölmerülhetnének.
Ugye a pasztorál teológiának van egy olyan, hát nem is tudom, hogy definíciója, vagy inkább célkitűzése, ami eléggé egybevág azzal, amit most mondtál, hogy a plébániának, tehát az nagyon sok esetben lehetetlen is, hogy az egy közösség legyen, mert tartozik oda, nem tudom, 30 ezer ember. Tehát, hanem, hogy a plébániának a közösségek közösségének kellene lennie. Tehát, hogy elemi szintű közösségi csoportok, és ezek olyan módon viszonyuljanak a csoportok is egymáshoz, hogy a közösségiségnek az alapelveit próbálják a egymás közti kapcsolatokban is megvalósítani.
Igen, hát ez nagyon jó lenne. Mindannyian ettől szenvedünk ma, ettől is szenvedünk. Ez a mai társadalmi berendezkedésnek az egyik rákfenéje, hogy ilyen hihetetlen mértékben atomizáltak a társadalmak. Magyarországon ez egyébként világviszonylatban is, tehát nagyon rosszul állunk ebben a tekintetben, sajnos. És hát mi a kisközösségi programban azt ismertük föl, és hát most már 9 éve folytatjuk ezt a programot, bár igazából a napvilágra ebben az évben léptünk, és egy kicsit jobban ismerté ebben az évben, nem függetlenül a könyveinktől igyekszünk tenni a tevékenységeinket. Tehát azt ismertük fel, hogy az ökológiai válságnak is az egyik fontos háttér oka, közvetett oka, ez az atomizáció, és ha megfordítom, pozitívba fordítom, az ökológiai válság megoldásának az egyik záloga az, hogy újra felfedezzük a közösségeket. Ugye a Közlegelők komédiája című múlt hónapban megjelent könyvemnek az alcíme, az sokkal többet mond, a közösségek újra felfedezése, mint kiút az ökológiai válságból. A zöld mozgalmon belül is sajnos nagyon kevesen ismerik ezt föl, tehát ebben azt hiszem a mi programunk, ha nem is teljesen unikális, de nem túl általános, hogy ilyen aktivista programok, civil szervezetek programjai nagyon ritkán próbálnak túllépni ezen az atomizált társadalmi berendezkedésen, és azt mondani, hogy alkossunk közösségeket.
Igen, itt csak annyit akartam közbeszúrni, vagy szeretnék itt akkor hozzátenni, hogy ugye Ferenc pápa a Laudato Si enciklika 219-es pontját azzal kezdi, hogy az ökológiai megtérés egyben mindig közösségi megtérés is. Vagyis hogy a közösség sokkal mélyebb értékelését és szándékoltságát is magával kell, hogy hozza. Azt hiszem, ez valami hasonló, igen, mint amit te beszélsz, és hát ugye itt most bennem az is fölmerült, hogy ugye mondtad, hogy hát egyrészt mondjuk oktatói, meg tudományos szinten kutatod is ezeket a dolgokat, de meg is próbálsz tenni valamit érte. Már ez sem mindig ugye megszokott, hogy valaki, ugye itt mondtad is már, meg a könyvben is használod ezt a kifejezést arra, hogy nem csak résztvevő módon kutattátok ezeket a csoportokat, hanem akciókutatást
folytatunk. Igen, az annyit jelent, és ezt most mindenkinek mondom, aki hallgatja az adást, hogyha valaki ilyen ökoközösséget szeretne létrehozni bárhol az országban, de akár úgy is, hogy mondjuk egy vallási egyházi jellegű közösség palettájára szeretné ezt a témát fölvenni, bátran keressen minket, a kisközösségi programot, kisközösségi program munkatársait, kisközösségek.hu a honlap címünk, és ott rögtön a főoldalon, a honlapunk főoldalán látni is ezt a felhívást, hogy aki egy ökoközösség része akar lenni, annak szívesen segítünk egyébként ingyen is bérmentve, mert hát hogy tényleg ez a fő célkitűzésünk, hogy ilyen ökoközösségek elszaporodjanak az országban. És egyébként csak annyit tennék hozzá, hogy azért nem olyan rég kezdtük el ezt az aktív munkánkat, tehát amikor nem csak a már meglévő kezdeményezéseket kutatjuk a terepen, hanem akciókutatást folytatunk és segítünk közösségeknek, de van már egy sikertörténetünk, hiszen Kóspallagon, itt Pest megyében a Börzsöny lábánál létrejött egy ökoközösség tavaly, ami azóta is működik, és hát készülnek nagy feladatokra. Úgyhogy igen, hát ütő sikereket nyilván ennyi idő alatt nem tudtak elérni, de nagyon ígéretes, és nagyon-nagyon sok tagja is van ahhoz képest, főleg, hogy egy kicsi faluban működik.
De talán egy kicsi falu helyzete bizonyos értelemben segíthet is egy ilyet, vagy nem? Egy ilyenek az elindulását? Bár én tudom, hogy mit írsz erről a könyvedben, csak...
Igen, sok mindenben segítheti. Abban nem... tehát egy kicsi faluban társat találni a közösséghez sokszor nagyon nehéz.
Viszont utána kapcsolatot tartani, ha már megvan a társ, lehet, hogy...
Hogy könnyebb, igen. Meg az ökológikus életformának is több lehetősége van, főleg ha vannak földek is, több lehetősége van vidéken, mint a nagyvárosban. Itt is van azért, tehát aki nagyvárosban lakik, és ott is akar maradni, az se csüggedjen, hiszen itt is nagyon sok mindent lehet tenni. Főleg akkor, ha a környező vidékkel, például az előbb említett bevásárlóközösségek jó példára sikerül kapcsolatot teremteni, akkor pedig pláne. Tehát az újfajta ökológikusabb társadalmi berendezkedés az erről is szól, hogy a város-vidék kapcsolatát újból megtaláljuk, újra felfedezzük azt is, hogy nagyon fontos egységben kezelni a várost a környező vidékkel. Tehát mi még a véletlenül se akarjuk azt mondani, hogy mindenki költöző mondjuk ökofaluba, ez abszolút nem reális, nem kivitelezhető dolog, de az, hogy a lakóhelyem környéki termelőkkel megismerkedek, esetleg néha segítek nekik, és kapok ételt cserébe. Hát erre nagyon jó rendszerek vannak. Ma már szerencsére Magyarországon is szaporodnak, nem csak bevásárló közösség.
Talán a könyvhöz még egy kicsi időnk van. A két könyvhöz egy pillanatra visszatérve, bár nagyon sok mindenről lehetne még itt a tartalomról beszélni, és lehet, hogy ebből is az lesz végül is. Ma valakivel egy autóval ültem, és akkor hát én ezt a könyvet forgattam, és ránézett a címre, hogy A közlegelő komédiája, és nézte, hogy ez mi? Hát, akkor gyorsan elmagyaráztam neki, hogy mi a közlekedő tragédiája, de ettől még furcsább lett a kép. Mondanál valamit erről a hallgatóknak is?
Igen, hát szándékos persze a címválasztás. Aki társadalomtudományokban jártasabb, az tudja, hogy miről van szó, főleg a társadalomtudományokon belül használják ezt a közlegelők tragédiája modellt, amit általában egy ilyen elég egyszerű játékelméleti modellként szoktak értelmezni. A lényege annyi, hogy vannak gazdák, vannak tehenek, és van egy legelő, és hát egyszer csak elkezdenek versengeni, hogy kinek van több tehene, egyre több tehenet hajtanak a rétre, aminek az lesz az eredménye, hogy túllegeltetik tehenek, elpusztulnak, és hát a gazdák meg tönkre mennek a nagy virágzás után.
És mindenki azt hitte eleinte, hogy neki most jobb lesz rövid távon, igen, és a végén mindenkinek rosszabb
lett. Hát jobb is lehet, nem csak azt hitte, jobb is lehet, anyagilag jól jártak. Egy idő után egy kollektív tragédiába torkolik az egész. Most ezt a modellt, amit most már majdnem 50 éve vetett föl, egy egyébként ökológus. Ezt a modellt tényleg nagyon sok széles körben használják, nem csak ökológiai vonalon, számos jelenségre alkalmazható, nyilván el kell tekinteni gazdáktól, tehenektől, legelőtől, kicsit absztraktabb szinten nézzük, akkor nagyon sok jelenségre ráhúzható, és ami viszont kevésbé ismert, hogy egyáltalán nem szükségszerű ilyen esetekben a tragédia, és én ezt a könyvben egy ilyen tanmese formájában írom le, magát a modellt is, és egy olyan meseként, amely, hát nem tudom, hallgatók mennyire ismerik azokat a gyerekmeséket, amelyeknek hát az író több változatát készített el, mármint a végének, többféle befejezést, akkor a gyerekek kiválaszthatják, hogy melyik tetszik nekik legjobban, vagy ha egyik se tetszik, akkor írnak egy negyedik vagy ötödik befejezést. És hát én is így írtam meg, alapvetően négy elkerülési lehetősége van a tragédiának, és ezek közül az egyik, amit elsősorban kifejt a könyv, és magyarországi kontextusban is, hogy közösségeket alkotnak, hát ugye a modellben a gazdák közösséget alkotnak, együtt hoznak szabályokat, szankciókat, ösztönzőket, és nem engednek mindenkit oda a közlegelőre, boldog-boldogtalan, nem lehet bármennyi tehenet kihajtani a legelőre, és így tovább. Tehát ez a lényeg a Dióhéjban, ugye ez az elméleti kerete, úgymond ennek a könyvnek. Azt gondolom, annak ellenére, hogy ez egy tudományos könyv, én próbáltam olyan szinten megírni, hogy nincs tele szakzsargonnal, tehát aki egy érettségivel rendelkező és a világ iránt nyitott ember, abszolút meg fogja érteni azt, ami ebben a könyvben van, tehát nem egy ilyen ezoterikus tudományos nyelven íródott. Egyébként ugyanez igaz a másik könyvre is, sőt még inkább igaz, erre tágabb célközönségetnek szánjuk, az Építőkockák egy új világhoz, ami pedig, hát erről még ugye nem beszéltünk, de így az adás végén akkor egy picit hadd mondjak róla, ha megengeded. Ez esettanulmányokat tartalmaz, jó példákat. Főleg magyarországi jó példákat. És az a cím, hogy Építőkockák egy új világhoz, azt jelenti, hogy egy ökológikusabb és igazságosabb, társadalmilag is igazságosabb társadalomnak az építőkockái jelen vannak, működnek. Tehát működnek olyan kezdeményezések, mindenféle területen, itt Magyarországon is, a mezőgazdaságtól kezdve az alternatív pénzeken át a természetvédelemig és persze a közösségekig, amelyek már egy más logika szerint működnek, mint a mai ipari fogyasztói társadalom. És van egy-két külföldi példa is ebben a könyvben, ahol nem találtunk olyan területeken, ahol nem találtunk annyira erőteljes magyarországi példákat, vagy illetve ezek inkább gyerekcipőben járnak. Én azt gondolom, hogy ez a könyv, ez pedig emiatt különösen lelkesítő, mert azt látja itt az ember, hogy Magyarországon mennyi klassz dolog van, csak hát ezekről sajnos a hírek kevéssé szólnak.
És hát sajnos most a mi időnk is lejár, de azért én nagyon remélem, hogy még lesz alkalmunk ilyesmikről beszélgetni valamikor később. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, Takács Csánta
Ákosnak. Én is köszönöm mindenkinek a figyelmet.
Hogy eljött a stúdióba, és hát akkor most le is járt a adási időnk, úgyhogy a Napinus Teremtésvédelmi Egyesület műsora a Mária Rádióban erre a hónapra búcsúzik. Mindenkinek köszönjük, hogy meghallgatott minket, és egy hónap múlva ismét várjuk minden hallgatónkat. Én Nobilis Mário atya voltam ennek a mostani adásnak a műsorvezetője, és Szállás Györgynek, a technikai kollégámnak nevében is mindenkinek további szép estét kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Teremtésvédelem. A Naphimnusz Egyesület műsorát hallották a teremtett világ védelméről.